Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Milyen kihívásokkal küzdött az Európai Unió tavaly, és mi várható idén? Erre ad választ a mai Naprakész. Kitérünk arra, hogy milyen volt a 2024-es esztendő az Európai Unióban politikai és gazdasági szempontból, milyen hatása volt a 2024-es infláció stabilizálódásának az európai gazdaságra, milyen stratégiát követ az EU a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatokban, különösen a növekvő feszültségek fényében, és hogyan befolyásolja az Amerikai Egyesült Államok belpolitikai változása az Európai Unió kereskedelmi politikáját. Kitérünk arra, hogy milyen év elé néz az Európai Unió, milyen következményeket hozhat az öreg kontinens számára Donald Trump visszatérése a Fehérházba, és milyen hatásai vannak a geopolitikai feszültségeknek. Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 5-ös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, az MCC szenyor kutatója a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Milyen kihívásokkal küzdött az Európai Unió 2024-ben? Erről fogunk beszélni főként a mai Naprakészben. Több országban voltak választások, az európai parlamenti választások is voltak, amelynek során a szélsőjobboldali fordulat az elmaradt, de erősödtek a szélsőjobboldali pártok Európa szerte és az európai parlamentben is. Milyen politikai évet zárt az EU? Kezdjük ezzel, és akkor majd innen megyünk a gazdaság, meg energetika, meg stb. Felé.
Én először megkérdezem, hogy mit értünk az alatt a szélső jobb oldal. Nagyon gyakran lehet hallani, akár a Fideszre is, hogy szélső jobb oldali párt, és ennek a szélső jobb oldali jelzőnek ma már egyre inkább ilyen felhígított, elinflálódott jelentése van. Nekem az az érzésem, hogy a baloldali pártok nagyon, vagy előszeretettel szeretik azt a negatív konnotációi címkét ráhúzni olyan pártokra, amelyek elsősorban nemzeti érdekeket képviselik, és már olyan pártokat is szélső jobboldalinak nevezünk, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a politikatudományi szempontból ilyen kritériumoknak. Ezzel együtt, hogyha így általánosabban beszélünk a jobboldali pártok megerősödéséről, akkor igen, volt és látható egy jobboldali párt megerősödése az Európai Unióban, ám ahogy ön is mondta, nem volt ez egy ilyen áttörő eredmény. Ezzel együtt az lényeges szempont, hogy sikerült egy olyan jobboldali, elsősorban nem érdekeket képviselő európai pártot megalapítani az Európai Parlamentben, amely jelenleg az Európai Unió parlamentjének harmadik legnagyobb frakciója. Az pedig egy szintén másik kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Európai Parlamentben a harmadik legnagyobb frakcióval rendelkező párt nem kapott semmiféle tisztséget. Ez az Európai Unió sajátságos működéséből adódhatóan lehetséges. Hát több kérdést felvet az Európai Parlament legitimitásával kapcsolatban.
Tehát akkor kijelenthetjük, hogy nem feltétlenül a szélső jobboldali pártok lettek népszerűbbek az Európai Parlamentben, hanem inkább csak jobboldali fordulat következett be, mert bárhogy is nézzük, igazából a sovén etnicista diktatúrát támogató jobboldali pártok azok szélső jobboldali pártok. Most a Fideszt nem tartjuk annak, az rendben, de ott van a romániai AUR is a parlamentben, ott van a Diana Sosrák vezette SOS Románia, mely mindkettőről elmondhatjuk, hogy sovén etnicista diktatúrát támogatnak.
Igen, ezekről a pártokról ezt el lehet mondani, de a Fideszről is nagyon gyakran mondják ezt, hogy szélső jobboldali párt. Tehát én ezért éles különbséget húznék, hogy akkor a szélső jobboldali pártokról beszélünk, a nagyon szigorú értelemben vett, vagy a politikai narratívákban használt szélső jobboldali pártokról, amit akár a Fideszre, vagy akár a Giorgia Meloni pártjára is ráhúztak korábban. Tehát én nem szeretném ezeket a nagyon gyakran használt szlogeneket ráhúzni erre az egész elsősorban nemzeti érdekeket képviselő pártokra, és fontosnak tartom, hogy megkülönböztessük ezeket a pártokat. Erősödtek az ön által is a meghatározott, tehát az ön által definiált szélsőjobboldali, valóban szélsőjobboldali soviniszta pártok. És ez tulajdonképpen nem meglepő, hiszen az elmúlt években és évtizedekben elsősorban a baloldali progresszív pártok dominálták a politikai teret. És olyan mértékben dominálták, hogy a centrista vagy jobboldali pártok, mint ahogy most is láttuk például az Európai Parlamentben, még mindig nem kapták meg azokat a helyeket, amelyeket megérdemlik. Ez pedig óhatatlanul hozzájárul arra, hogy a valóban szélső jobboldali soviniszta pártok ki tudják használni ezt a helyzetet, és meg tudnak erősödni.
Gazdasági szempontból milyennek tekinthető a 2024-es év az Európai Unióban?
A 2024-es év gazdasági szempontból már sokkal jobb volt, mint az elmúlt évek a nehézségeivel küzdő 2022-es vagy 2023-as év. Úgy tűnik, hogy egy hosszú stagnálás után az Európai Unió kezd valamilyen szempontból elmozdulni, és egy lassú növekedési pályára lépni. Ennek több oka van. Egyrészt ugye sikerült valamilyen szempontból az inflációt csökkenteni, másrészt azok a fejlesztési programok, amelyeket az Európai Bizottság beindított, különösen jó hatással tudnak lenni, elsősorban rövid távon a különböző gazdasági mérőadatokra. Tehát ezt a növekedést elsősorban a különböző helyreállítási alapokból származó programok lendítették elő. Tehát ilyen például a helyreállítás és az ellenállóképességi eszközök. Ezek elsősorban olyan alapokat különítettek el, amelyekkel különböző tagállamok fejlesztési programokat tudtak elkezdeni, és ezek mindig nagyon-nagyon látványosan húzták fel a különböző gazdasági mérőszámokat. Kérdéses az, hogy ez valóban hosszú távú fenntartható fejlődéshez járul hozzá, vagy most elsősorban csak egy ilyen mentőv, ami a gazdasági mérőadatokon segít, ám nem feltétlenül járul hozzá majd fenntartható és hosszú távú gazdasági növekedéshez. Ez nagyon fontos eleme a 2024-es gazdasági fejlődésnek, illetve amit már korábban említettem, sikerült legalább az euróövezetben az általában mért 2% körüli inflációs értéket visszahozni a két évvel korábban mért akár 10% fölötti értékhez képest. Ez mindenképpen egy nagyon nagy eredménye az Európai Uniónak. Tehát úgy tűnik, hogy gazdaságilag legalább rövid távon sikerült stabilizálni a helyzetet, ám például az energiaárak még mindig rendkívül magasak, és ez hosszú távon nagyon-nagyon megnehezíti az Európai Unió helyzetét.
Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek a 2024-es választások előtti bizottsága a zöld átállást fontosságáról beszélt. Az energetikai átállás mekkora mértékben valósult meg az EU-ban, vagy az energiafüggőség az orosz földgáztól, az orosz energiától való függőséget mennyire sikerült csökkenteni, vagy most ha azt nézzük, hogy nem függünk az orosz gáztól, de függünk az amerikai cseppfolyósított gáztól, akkor igazából maradt a függőség.
Igen, maradt a függőség. Ráadásul egy olyan országtól függünk, amelyik semmilyen területen nem függ tőlünk. Nekem egy kicsit az az érzésem, hogy csöbölből vödörbe kerültünk, hiszen Oroszországtól függtünk, viszont Oroszországnak szüksége volt különböző technológiai fejlesztésekre. Voltak olyan dolgok, amiben az Európai Uniótól függött az Oroszország. Az Amerikai Egyesült Államok viszont semmilyen területen nem függ az Európai Uniótól. Nincsenek olyan értékláncaink, amelyekben az Európai Uniónak lenne közel monopól vagy monopól helyzete. Nincsen olyan technológiai fejlesztése az Európai Uniónak, amely létfontosságú lenne az Egyesült Államoknak. Ellenben az Európai Unió kitett nagyon lényeges szempontból az elsősorban amerikai LNG-nek, másrészt az amerikai technológiának, illetve amikor a zöld átállásról beszélünk, akkor ugyanolyan kitettsége van továbbra is az Európai Uniónak a kínai kritikus, illetve ritka földfémektől. Tehát az Európai Unió szeretné felgyorsítani a zöld energia átállást, amelyhez nincsenek meg a megfelelő például lítium bányái más országoktól, elsősorban Kínától függettől. És láttuk, hogy a különböző kereskedelmi viták során Kína már többször korlátozta különböző kritikus nyersanyagok, illetve ritka földfémek exportját, amely egyrészt ugye megemeli ezeknek az árát, másrészt meg rendkívül kényes helyzetbe teszi az Európai Unió iparát és átállását.
Hát kényes helyzetbe, meg tulajdonképpen törékenyé is teszi az egész Európai Uniós ipart, azt is mondhatjuk, és itt elég, ha csak a Volkswagen németországi gyárainak a bezárására irányuló tervekre gondolunk.
Így van. Igen. Csak igyekeztem finomabban fogalmazni. De igen, az az érzésem, hogy és az adatok is ezt mutatják, hogy a zöld átállás az így alárend, az Európai Bizottság gyakorlatilag alárendelte az európai ipart és az európai ipar biztonságát a zöld átállás terveinek, illetve a klímacéloknak, amelyek rendkívül ambiciósak, és egyes szakértők szerint elrugaszkodott a valóságtól. Úgy gondolom, hogy alapvetően az a cél, hogy zöldítsünk a gazdaságon, illetve fenntarthatóbbá tegyük a gazdaságot, illetve az ipart, ez mindenképpen támogatandó, ám azok az eszközök és az a módszer, ahogyan az Európai Bizottság ezt most 2022 óta kezelte, ez nem célra vezető, és rendkívül veszélybe sodorta nem csak a német gazdaságot, hanem a német ipar miatt Európa számos országának gazdaságát is.
Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, az MCC szenior kutatója a mai napra kész vendége. Említette ön itt korábban azt, hogy Amerikának nincs szüksége semmire tőlünk, és ezért furcsa az, hogy mi függünk az amerikai energiától. Kereskedelem politika, folytassuk ezzel, és kezdjük Amerikával, majd beszéljünk Kínáról is. Milyen az Amerikával való kereskedelem politikánk?
Elég viharos különböző kereskedelmi politikák alakultak ki Európai Unió és Amerikai Egyesült Államok között az elmúlt évtizedekben.
Tehát ez, hogy viharos és különböző kereskedelem politikák alakultak ki, akkor inkább arról kell beszélnünk, hogy milyen az egyes tagállamoknak a kereskedelem politikája Amerikával, mint sem az Európai Uniós kereskedelem politika?
Nem hiszem, hiszen a külkereskedelmi politikában az egyes tagállamok minimális mértékben tudnak dönteni az Európai Unió nagy átfogó a politikájától függetlenül. Tehát a különböző vámokat, a különböző hatalmas nagy kereskedelmi kapcsolatok kialakítását nem tudják a tagállamok külön az Európai Uniótól függetlenül megállapítani az egyes harmadik országokkal. Amire gondoltam az, hogy a különböző amerikai adminisztrációkkal különböző kapcsolatai voltak az Európai Uniónak, és különböző mértékben voltak ezek viharosak. Tehát az első Trump adminisztráció során kerültek bevezetése Európai Unióval szemben olyan védővámok, amelyek nagyon hosszú ideig a Biden adminisztráció még mindig megtartott. És ezek alapján ugye kialakult egyfajta feszült kapcsolat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, amelyek mostanra már, tehát a második Biden adminisztráció idejére viszonylag sikerült rendezni, ám az újonnan megválasztott és a hivatalát nem sokára elfoglaló Trump adminisztráció újabb védővámok bevezetésére készül, nem csak az Európai Unióval kapcsolatban, hanem a legtöbb országgal kapcsolatban. Szóval így feszülten várhatja az Európai Unió, hogy milyen jellegű védővámokat fog az új Trump adminisztráció bevezetni, és hogy ennek milyen következményei lesznek az európai gazdaságra vonatkozóan.
Kína. Mit mondhatunk el Kínával kapcsolatban? Milyen stratégiát követ az Európai Unió a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatokban? Azt tudjuk, hogy Amerika hogyan viszonyul Kínához, vagyis az sokkal látványosabb, hogyan viszonyul az Európai Unió Kínához.
Az Európai Unió nagyon sok szempontból ki van téve, ahogy korábban mondtam, az elsősorban kínai feldolgozású és exportú ritka földfémeknek, illetve nagyon sok export termék Kínából származik, amelyeket nem feltétlenül tudna rövid idő alatt az Európai Unió máshonnan beszerezni. Sokkal nagyobb a kitettsége, emiatt az Európai Unió sokkal nagyobb mértékben függ Kínától, mint az Amerikai Egyesült Államok gazdasága. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy hasonló lépéseket akar bevezetni az Európai Unió, mint például Kína ellen, mint az Amerikai Egyesült Államok. Tehát hasonló védővámokat kíván bevezetni, stratégiai szempontból riválisnak tartja Kínát, illetve bizonyos szempontból versengeni igyekszik Kínával. Eddig ez nem bizonyult különösebben célra vezetőnek. Ha például az elektromos autókra, illetve járművekre kivetett rendkívül magas védővámot vesszük, akkor ott azt láthatjuk, hogy az Európai Unió igyekezett a saját piacait megvédeni a kínai jó minőségű és sokkal olcsóbb elektromos járművekkel szemben, ám ezzel saját vállalatainak óhatatlanul egyfajta kárt is okozott, hiszen például a német bizonyos német autóipari feldolgozók együtt kezdtek fejleszteni a kínai vállalatokkal, részesei a kínai fejlesztéseknek, és ezzel a rendkívül magas védővámokkal a saját, tehát az Európai Uniós gyáraknak is kárt okozott. Ugyanakkor a védővámok, ezek például rövid távon tudnak működni, ám félő, hogy a védővámok miatt okozta ideiglenes védelem nem kellett miatt a vállalatokban nem lesz kellő ösztönzés arra, hogy megfelelően, megfelelő mértékben és gyorsasággal végezik a különböző fejlesztési munkálatokat, és továbbra is lemaradnak technológiai szempontból a kínai fejlesztésű autókkal szemben, amelyek most már világvezető pozíciót foglaltak el. Várható, hogy ezek miatt, illetve amiatt, hogy az Európai Unió nagyon nagy mértékben függ az amerikai energiahordozóktól, sokkal inkább követni fogja az amerikai mintát, és egyre több termékre vagy szolgáltatásra fog védővámokat kivetni, ami viszont erősíteni fogja a teljes kereskedelmi háború kialakulásának lehetőségét. Hogyha a két kereskedelmi óriás, tehát Kína és az Amerikai Egyesült Államok között egy kereskedelmi háború alakul ki, annak az Európai Unió elsősorban vesztese tud lenni, nyertese semmiképpen nem.
Tehát az egyértelműen látszik, hogy egy Kína-Amerika közötti, vagy Amerika-Kína közötti kereskedelmi háborúban az Európai Unió Amerika oldalára áll.
Igen, és egy hivatalát lassan foglaló Trump elnök már kijelentette, hogy azt szeretné, hogy sokkal nagyobb mértékben vásároljon az Amerikai Egyesült Államoktól az Európai Unió energiahordozókat olyan mértékben, hogy a kereskedelmi deficitlítődjön. Ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag Trump elnök azt várja el az Európai Uniótól, hogy jóval több energiát vásárolja, energiahordozót vásároljon az Amerikai Egyesült Államoktól, és lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb ár lenne, lehet, hogy olcsóbban is be tudna szerezni az EU-s szolgáltatóktól energiahordozót, ám mivel nagyon-nagyon sok szempontból függ az Európai Unió Amerikától, ezért szerintem kénytelen lesz egyezkedni a Donald Trump elnökkel. Tehát tovább erősödik a kitettségünk, és tovább erősödik az Amerika ereje az Európai Unió felett.
A többi kereskedelmi partnerrel milyen kereskedelmi politikánk van, és többi alatt itt főként Indiára, illetve a dél-amerikai kereskedelmi blokkra gondolok?
A jó hír az, hogy az Európai Unió igyekszik kiterjeszteni kereskedelmi kapcsolatait, és igyekszik jó kapcsolatokat kialakítani. Ezek közé tartozik ugye a India, illetve a dél-amerikai kereskedelmi blokk, tehát itt az EU-India, vagy az EU-Mercosur tárgyalásokat érdemes megemlíteni. Hogyha a két kereskedelmi két különböző kereskedelmi blokkkal folytatott tárgyalásokat nézzük, ezekben nagyon-nagyon sok potenciál van hosszú távon. Tehát India egy nagyon gyorsan fejlődő ország, hatalmas piac, egy demokratikus állam. Ennek a kapcsolatnak mindenféleképpen gyümölcsöző eredménye lehet nagyon-nagyon sok szempontból, kölcsönösen. A második pedig a Mercosur, az nem annyira osztatlan támogatást élvez, elsősorban az agrár gazdaságban szereplők miatt. Lényeges tudni, hogy a dél-amerikai államok nagyon fontos hús, gabona, illetve különböző mezőgazdasági termékek exportjában, és ezekkel folytatni, és a Mercosurral folytatott szabadkereskedelmi megállapodás elképzelhetővé teszi, hogy olyan termékek kerüljenek az európai piacra, amelyek nem kell annyira szigorú előírásoknak megfeleljenek, mint az Európai Unió mezőgazdaságban dolgozók. Tehát egy kiegyenlítetlen verseny állhat fenn, legalábbis ettől tartanak a gazdák. Én azt gondolom, hogy ha sikerül megállapodni, és sikerül a különböző előírásokat harmonizálni, illetve összeegyeztetni a különböző törvényeket, akkor kiegyenlítettebb lesz ez a verseny, és elsősorban a Dél-Amerikában felelhető ásványi kincsek miatt érdemes az Európai Uniónak ezt a kapcsolatot tovább ápolni, ami csökkenti a Kína felé való kitettségünket.
Máté Réka Zsuzsánna, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, az MCC szenior kutatója a mai napra kész vendége. Beszéljünk a geopolitikai feszültségekről, mert hogy a 2024-es év sem volt mentes ezektől. Az ukrajnai konfliktus, az orosz-ukrán konfliktus hogyan befolyásolja az Európai Unió gazdaságát, és hát geopolitikai stratégiáját látjuk, hogy melyek az Európai Unió hosszú távú tervei a térség stabilizálására, vagy az EU a térség stabilizálásába csak úgymond másodhegedűs, nem ő az, aki elsődlegesen meghatározza azt.
Egy egyetemi kutatóintézetből ezt elég nehéz megállapítani, hogy ki az, aki valóban Putyin elnökkel és Zelenszky elnökkel tárgyal és tárgyalhat, és megmondja, hogy hogyan döntsenek. Egyelőre azok a híranyagok, amelyek alapján ugye amelyek eljutnak hozzánk, ugye az mondható, hogy az Európai Unió elsősorban egy ilyen támogató szerepet tölt be Ukrajna mellett, és valóban a rendelkezésére álló lehető legtöbb eszközt igyekszik Ukrajna rendelkezésére bocsájtani. Az, hogy különböző térségek, különböző közép, illetve nagyhatalmak milyen mértékben támogatják akár Oroszországot, akár Ukrajnát, ez nem feltétlenül áll teljes mértékben rendelkezésemre. Arról viszont ugye érkeztek el különböző hírek, hogy akár kínai, akár iráni technológia, de nyugati országok technológiai is jutottak el Oroszországhoz valamilyen furcsa módon, holott erre már régóta az Európai Unió megtiltotta. Tehát az tűnik, a legvalószínűbbnek, hogy az Európai Unió elsősorban az USA mellett tette le ismét a voksát, mint NATO tagállam, nem meglepő ez, amely élesen szemben áll az Oroszország törekvéseivel, de Oroszország mellett kialakult ugye az úgynevezett hát legrosszabb forgatókönyv, amely során Kína, illetve Irán támogatja ez az a hármas, amitől nagyon sokan rettegtek az Amerikai Egyesült Államokban. Hát most úgy tűnik, hogy épp ezt sikerült megerősíteni, ezt a szövetséget. Lényeges ugye, hogy az észak-koreai katonák jelenléte is Oroszországban egy olyan lépés, ami arra mutat, hogy jóval túlmutat ez a konfliktus az orosz, illetve az ukrán határokon túl. Mindezek alapján ugye annyi mondható, hogy az Európai Unió egyfajta ilyen passzív szerepet tölt be, és nem igyekszik kifejezetten a folyamatokat alakítani, és békére vagy bármiféle fegyverszünetre rákényszeríteni a harcoló feleket. Sokkal inkább az a fontos az Európai Uniónak, legalábbis a narratívák szintjén, hogy valamilyen szinten katonai szempontból Ukrajna nyerjen. Hogy ezt hogyan akarják elérni, és ez lehetséges-e, ez túlmutat az én szaktudásomon. De úgy tűnik a sajtóhírek alapján, hogy az Európai Unió ilyen jellegű törekvései nem lesznek sikeresek.
Az Egyetemi Kutatóintézetből hogy látszik, az Európai Unió tudja növelni a geopolitikai súlyát, vagy akarja növelni az Európai Unió a geopolitikai súlyát, vagy itt az egyes tagállamok ambícióiról kell beszélnünk, Franciaország, Németország például?
Szerintem az Európai Unió mindenképpen akarja növelni a geopolitikai súlyát. Az Európai Bizottság önmagát egy geopolitikai bizottságnak nevezte meg, ami így utólag elég ironikus, hiszen pont geopolitikai cél szempontból nem ért el lényeges eredményeket a von der Leyen asszony által vezetett korábbi bizottság. Sokkal lényegesebb eredményeket értek el, ahogy ön is mondta, szerkesztő úr is, bizonyos tagállamok, mint maga az Európai Unió. Lényeges kiemelni például a kis Magyarországot, amely igaz ugyan, hogy erős kritikák közepette, de azért talán lényegesebb geopolitikai eredményeket ért el, elsősorban az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, mint az Európai Unió, hiszen így legalább napirendre került a fegyverszünet. Míg a magyar uniós elnökség alatt erről nem beszéltek az Európai Unió szintjén. Nyilván ehhez kellett a Trump elnök győzelme is, és most már napirenden vannak a különböző fegyverszüneti a megállapodások, illetve akár a béke is szóba, béke tárgyalások is szóba kerültek a Trump elnök és Putyin elnök között, amelynek akár Budapest adhat helyszínt. A jelenlegi német kormány és az elmúlt években működő német kormány rendkívül súlyos belpolitikai válságokkal küzdött, úgyhogy nem meglepő, hogy nem voltak különösebben erős geopolitikai célkitűzései. Sokkal fontosabb szerepet töltött be most Franciaország, de még ő sem tudott bizonyos olyan lépéseket megtenni, amelyek fontosak lettek volna. És itt ismét a Mercosur tárgyalásokra szeretném vissza például hozni, hiszen Franciaország ellenezte a Mercosur tárgyalásokat, ezek mégis tovább haladtak. Tehát maguk az egyes nagy európai tagállamok talán arányaikhoz képest kisebb súllyal tudtak előrelépni, mint ahogy ez elvárható lett volna. Fontos az, hogy az orosz térség közelében lévő partnerországokkal, például az Európai Unió milyen jellegű kapcsolatokat alakított ki. És itt szomorúan kell megállapítani, hogy olyan orosz országok, mint például Törökország vagy Azerbajdzsán, amely az Európai Unió számára stratégiai fontosságú partnerek, úgy tűnik, hogy eltávolodtak némileg az Európai Uniótól, és közelebb kerültek az orosz-kínai, indiai szövetséghez, pontosabban a BRICS országokhoz. Ami egy másik fontos partnerországot illeti, Georgiát, ott is úgy tűnik, hogy az Európai Unió külpolitikája nem a megfelelő intézkedéseket vezette be, és tovább távolodott Georgia ezek miatt az Európai Uniótól. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió az Európai Unió önmagát geopolitikai szempontból meghatározott bizottsága pont geopolitikai szempontból nem a megfelelő eszközöket választotta, és ezek miatt pont veszteségesebb évet zárt, mint akár az előző évek voltak.
Beszélgetésünk során többször is elhangzott Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek a neve, és hát az idei évnek a legvártabb eseménye Donald Trump tulajdonképpeni visszatérése a Fehérházban, mert ugye Amerikában különleges a helyzet, megválasztják az elnököt, és néhány hónap után költözhet csak be a Fehérházba, tehát jelenleg az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke még mindig Joe Biden. Donald Trump csak megválasztott elnök, és január 20-a után foglalja el a hivatalát, és a legvártabb esemény azért Donald Trump visszatérése a Fehérházba, mert mindenki azt nézi, hogy megpróbálja megjósolni, hogy milyen intézkedéseket fog hozni Donald Trump. Eddig csak a nyilatkozatait hallottuk. Milyen év elé nézhet az Európai Unió Donald Trump visszatérése után? Tehát sejthetjük, hogy milyen következményeket fog hozni Donald Trump visszatérése a Fehérházba az Európai Unió számára. Itt már érintettük a kereskedelmi politikában például.
Igen, a kereskedelmi politika, az energia ellátása, az energiabiztonság szempontjából mindenféleképpen kihívások elé fogja állítani Donald Trump az Európai Uniót. Ez nem csak a nyilatkozatai szintén látható és vetíthető előre, hanem a korábbi elnöksége is erre mutatott. Természetesen nem feltétlenül jelenti az, hogy ugyanolyan intézkedéseket fog bevezetni Donald Trump, mint amilyet az első elnöksége során, de az egyértelmű, hogy protekcionista politikát kíván folytatni. Ennek megfelelően a védővámok és a különböző éles kereskedelmi viták valószínűsége ez szinte garantált. A lényeges szempont az is, hogy várható az a Donald Trump eddigi nyilatkozatai alapján, hogy azt kívánja el a NATO partnerországoktól, hogy tovább növeljék a védelmi kiadásra szánt összegeket. És ugye korábbi elnöksége során azt kérte a partnerországoktól, hogy a GDP 2%-át fektessék a védelmi kiadásokba. Most a nyilatkozatuk alapján már olyant is olvashattunk, hogy 5%-ot vár el a régi, új megválasztott elnök. Ez bizonyos tagállamok számára viszonylag könnyen lesz teljesíthető, hiszen Lengyelország már most 4% fölött költ védelemre. Más országok számára, például Németország számára ez bizony egy elég nehéz kérdés lesz. Ami még érdekes lehet az Európai Unió számára, és ugyancsak Donald Trump elnökségéhez köthető, ez pont a Dánia és a grönlandi sziget kérdése. Ez egy nehéz kérdés, és nagyon sok vita alakulhat ki ebből. kérdéses, hogy ezt az Európai Unió hogyan fogja tudni megoldani, mikor olyan sok szempontból kitette az Amerikai Egyesült Államoknak.
Zárásként beszéljünk arról, hogy van-e Európai Uniós egység, és nem véletlenül említettem Donald Trumpot, van ez a Kissingernek tulajdonított szállóigévé vált kérdés, hogy kit hívjak, ha Európával akarok beszélni. Tehát ami egyértelműen jelzi az európai megosztottságot. A 70-es években mindenképp beárnyékolt az öreg kontinens, de kérdés, hogy most beárnyékolja-e egyfajta megosztottság az Európai Uniót. Van-e uniós egység, vagy sem?
Továbbra sincsen, mint ahogy a 70-es években sem volt. És ez nem csak az intézményi struktúránkból adódik, hanem a különböző tagállamok közötti eltérő gazdasági, politikai és filozófiai nézetek miatt is. Nagyon jó kérdés, hogy kit fog Donald Trump felhívni, hogyha Európával szeretne, és kivel fog egyeztetni elsősorban. Ezt majd meglátjuk.
Hát annyit mondjunk el a hallgatóknak, hogy az illem talán azt kívánná, hogy Ursula von der Leyen legyen az, akivel beszél, hisz ő az Európai Bizottságnak a vezetője, de minden valószínűség szerint előbb fogja felhívni valamelyik államnak a vezetőjét, legyen az Franciaország, legyen az Németország, vagy miért ne Magyarország Orbán Viktor személyében, mert azt az egy telefonszámot már tudjuk, hogy számon tartja.
Igen, fontosak a különböző államok vezetői és Donald Trump közötti kapcsolat is. Azt azonban szeretném pontosítani, hogy nem feltétlenül az Európai Bizottság elnökével kell, vagy kellene illendőség szempontjából felvenni.
Hát igen, a Giorgia Meloni mindenképp próbál tenni ez ellen, hogyha megnézzük azt, hogy ő a múlt héten, vagy még korábban már turnézott egyet az Amerikai Egyesült Államokban, amelynek az én olvasatomban épp az a célja, hogy ő legyen az elsődleges partner, akivel elkezdi Donald Trump a tárgyalásokat az Európai Unióval.
Igen, ez is fontos. Viszont, hogyha az intézményi struktúrákra visszatérnénk, akkor nagyon fontos az Európai Tanács elnökének szerepe, hiszen ő az, aki képviseli a tagállamok kormány, illetve államfőinek közös álláspontját. Tehát akit most tehát ezt a szerepet most Antonio Costa tölti be, és nagyon gyakori, hogy a különböző partnerségi megállapodások során úgy a bizottság vezetője, mint az Európai Tanács vezetője jelen vannak. Tehát nem biztos, hogy csak az Európai Bizottság vezetője tölti be majd ezt a... Hát még lássuk, hogy az európai állam, illetve kormányfőket tömörítő szervezet képviselője is milyen szerepet tölt be majd ebben.
Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, a Matthias Corvinus Kollégium szenior kutatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm.